Nagy generáció. Változatok az 50 fölötti aktív életre. Nékuti Ilona műsora.
Lábraállási, újrakezdési, önmegtartási technikák. Ki hogyan csinálja, milyen belső vagy külső energiákat, segítséget vesz igénybe? Csere Ági színésznő, aki sokszor kezdte a nulláról. Felkapták és elejtették, díjat kapott, majd ismét senki nem vett róla tudomást. Ma saját és társa erejéből producerként filmet készít. Munkájának nemzetközi vízhangja nagyobb, mint az itthoni. Domján László orvos, 25 éve tanítja az agykontrollt. Olyan orvosnak tartja magát, aki azzal gyógyít, hogy megtanítja, hogyan lehet mozgósítani szervezetünk öngyógyító erejét. A változásoktól való félelem ellen is ezt a módszert ajánlja.
www.nagygeneráció.hu.
Két részletben mutattalak be most a hallgatóknak két különböző mondatban. Először elmondtam rólad, hogy Csere Ági színésznő vagy, holott igazából már Csere Ágnes producer vagy. Vagy mind a kettő?
Is, mind a kettő. Színészként is dolgozom, és producerként is, ha dolgozom.
Ha dolgozom. Igen. Erről majd később beszélünk. És a harmadik, ami persze lehet, hogy így egy kicsit furcsa, de mondhatnám azt, hogy Csere Ági Kejfel Jancsi. Hiszen annyiszor álltál már a lábadra, annyiszor kezdted újra a saját pályádat, annyiszor volt már reménytelen a helyzet, és mégis újra indultál. Most röviden összefoglaltam azt egy mondatban, amiről beszélgetni szeretnék veled, hogyha végig gondolod az életedet ilyen szempontból, mi vagy ki határozta meg a változásokat?
Hát szerintem a változásokat azt mindig a körülmények hozták, és azt, hogy alakult, azt mindig én produkáltam, tehát tulajdonképpen én határoztam meg a saját sorsomat. De hogy valószínűleg mindenki, aki okos, és azt gondolja, hogy önmagában bízni kell, mert ha önmagadban bízol, akkor a sors is bízik benned, illetve hát mindenki, és előbb-utóbb észre kell, hogy vegyenek.
Az önmagadban bízol, ez teljesen evidens volt? Mondjuk akkor is, amikor kezdő színésznőként te nem a színpadon álltál, hanem gyereket szültél éppen, miközben az osztálytársnéd röpültek ki, mint a lángcsóvák?
Én azt gondoltam akkor, amikor a gyerekemmel terhes lettem, ugye az főiskola negyedik évében volt, hogy egyszerűen ez egy olyan ajándék az élettől, amit én nem adhatok vissza. Tehát itt mindegy.
Muszáj
nekem
volt.
Muszáj, nem muszáj volt, akartam, kellett.
Igen.
Én is gondolkoztam azon, hogy ne legyen, habár ugye a háttérben voltak hangok, hogy jaj, ezt most még nem kéne, majd mi lesz a pályakezdő színésznőként kisbabával szoptatni, ugye, hogy ez nehéz, nehézség lesz, de nem foglalkoztam vele, és tulajdonképpen igazam is lett. Valóban nehéz volt, mert ugye volt egy pesti szerződés ajánlatom, ami abban a pillanatban elúszott.
Ja, ahogy, azt mondták, ahogy,
hogy hát nem, hát azt mondták, hogy mikor fogok én játszani. Tehát ugye szülök a diplomaosztásra, ugye, hogy szültem is, tehát azt jól időzítettem, nem számítottam ki, de így alakult.
Már babával mentél ki a diplomáért, vagy
konkrétan a kórházból. Uh-huh. Kiadtak minket, és úgy, ahogy voltam a pici pólyás babámmal, oda vonultam a diplomaosztóra.
Volt sikerem?
Volt sikerem, igen. A major tanár úr még meg is könnyezett, úgyhogy nagyon szép élmény volt számomra. Ez ugye nem lett volna a gyerekszülés, akkor ez se lett volna.
Majd a siker véget ért egy fél óra múlva.
És akkor a siker az egy kicsit úgy véget ért, mert amikor mindenki megkapta a diplomát, és hát mindenki szerződött, már én is szerződtem, csak nem Pestre. Akkor egy picikét volt bennem, egy pici rossz érzés volt, hogy hát igen, szeptemberben ők Pesten kezdik, én viszont megyek Kecskemétre, és mi lesz a kisbabával, mert azért nem is gondoltam bele. Hát aztán az is elkezdődött. És
a
az
kisbabával
is,
mi lett? Fölnőtt és a
kisbaba az abszolút fölnőtt, most már diplomás nagylány, és aztán utána lett még egy kisbaba.
Szintén a kezdőszínésznő kisbabája?
Szintén a kezdőszínésznő kisbabája, igen.
Hogy legyen
mivel a pályán elindulni a második kisbabánál, ott már a családom is azt mondta, hogy nem vagyok normális, hogy hülye vagyok, hogyha ezt így csinálom, de én akkor is azt mondtam, hogy nem, ezt így kell csinálni. Ez valamiért a Jóisten így adta nekem, ezt így kell csinálni, kész. És nem bántam meg, nagyon örülök neki, hogy két gyerekem lett.
Az ember a gyerekeket soha nem bánja meg értelemszerűen, de abban a helyzetben, amikor azt látod, hogy igazából nem számolnak veled, és te pedig nagyon szeretnéd, hogyha számolnának.
Én nekem ez nem is igazán így volt, mert az, hogy a pesti szerződésem elúszott, az egy dolog, elment. Viszont Kecskeméten vártak. Tehát ott számítottak rám, nagyon szerettek, és ott elfogadták azt, hogy én egy-két hónapig még szoptatok, és én még nem vagyok igazán színésznő, mert egy színésznő ugye úgy színésznő, hogy nem folyik a teje melléből, hanem ugye hogy teljes lényével ott van a színpadon, és számítottak rám, és elkezdtem dolgozni. De akkor is jött egy váltás.
Milyen váltás?
Nem tehettem. Akkor? Hát akkor az akkori igazgatót, meg az akkori vezetést elküldték, jött helyette egy új. És akkor megint kezdődött az, hogy bizonyíts be, hogy te odavaló vagy, hogy te neked ez a helyed, itt akarsz élni, itt akarsz dolgozni, és akkor megint meg kellett küzdeni, és megküzdöttem, és ott maradtam. Akkor már két gyerekkel. De aztán utána végül onnan is továbbálltam, mert akkor meg szakmailag éreztem azt, hogy máshová kell menni. Igen. Uh-huh. Tehát mindig megvolt bennem ez a merészség, azt hiszem, hogy mertem. Aztán utána később
a
szabadúszom.
A mertél, ez olyan volt, mint ahogy a lóra mondják?
Hogy
nem vakasz, csak
nem vakasz, csak merész. Igen. Voltak gödrös persze.
Tehát, hogy kiléptél sokszor?
Igen, például a legnagyobb, hát a legmerészebb döntésem szerintem az volt, amit szintén nem bánok, hogy szabadúszó lettem. Tehát én 7 évet eltöltöttem vidéken, és aztán 7 év után úgy döntöttem, hogy vállalom, megpróbálom a szabadúszást.
Ez kényszer volt?
Ez megint egy picit kényszer volt, igen, mert az utolsó vidéki színházi évadomban kaptam egy filmfőszerepet. És nem akarták a színházban, a színház vezetése nem akarta ezt elfogadni. Nem,
és akkor azt büntettek. Mondtad, hogy akkor
és akkor büntettek. Hát igen, mert mondták, hogy akkor csak az évad utolsó negyedébe játszhatok, és akkor beosztottak egy gyerekdarabba, amiben az volt a feladat, volt a szerepem, hogy végig aludtam az előadást.
De mondjuk, nehéz szerep
volt, igen, legalább jó kialudtam magam, azzal nem volt baj, de akkor úgy éreztem, hogyha azért kerülök kellemetlen helyzetbe szakmai szempontból, mert én valamiben részt vettem, valami művészi feladatot, egy színészhez méltó feladatot elvállaltam, akkor innen tovább kell menni. És akkor azt gondoltam, hogy akkor elég volt, próbáljam meg saját magam, döntsem el én, hogy színházban szeretnék játszani éppen, vagy filmben szeretnék szerepelni, vagy szinkronizálni szeretnék, vagy a rádióba szeretnék menni, ha éppen hívnak. Ha nem hívnak, akkor ez nem. Most mi lett a következménye lényegében, hogy ott is volt egy picike kis mélyzuhanás, de igazából az sem volt mélyzuhanás, csak akkor úgy tűnt, kiment a lábam alól, kiment a fenekem alól, vagy kiment a talpam alól, kiment a színház. Tehát ugye az a színész, aki szabadúszik, és nem tartozik egy társulathoz, az előbb-utóbb akármennyire is elismerik, szeretik, elfelejtik, mert a színház...
Elfelejtik?
Hát szerintem igen.
Te voltál úgy, hogy úgy érezted, hogy elfelejtettek?
Hát akkor azt éreztem, igen, hogy nem hívnak. Még hívtak egy-két vendégszereplésre, elhívtak, de aztán utána felajánlották, hogy menjek tagnak, és akkor mondtam, hogy nem akarok tag lenni. Ha egyszer eldöntöttem, hogy szabad vagyok, akkor nem akarok még egyszer békjót magamra, és szeretnék ilyen helyzetben maradni, de szeretnék játszani. És hát
mibe kerül a szabadság?
A szabadságnak nagyon nagy ára van. Elveszíted a biztos talajt adott esetben magad alól.
Most már hány éve csinálod ezt?
A szabadúszást, hát most már nagyon régóta. Azt hiszem 87-88-ban lettem szabadúszó. Igen, hát ez már régóta van így, és nagyon sok mindent kaptam. Tehát nem kell megijedni az embernek akkor, hogyha valami...
Mindegy, hogy hány éves, gondolod?
Hát szerintem teljesen mindegy. Szerintem teljesen mindegy. Ez addig, amíg gondolkodni tudunk, amíg minden reggel fel tudunk ébredni, normálisan bele tudunk nézni a tükörbe, és meg tudjuk fogalmazni, hogy mi dolgunk van aznap, addig szerintem semmi baj nincs.
Na, ez nagyon fontos, hogy meg tudjuk fogalmazni, hogy mi dolgunk van aznap. Volt neked olyan, hogy úgy érezted, hogy nem tudod megfogalmazni, mert olyan helyzetbe kerültél?
Volt, 5 percig tartott.
Igen?
Igen.
És hogy küzdötted le? Hiszen úgy, ugye arról beszélünk, hogy hogyan tartjuk meg önmagunkat. Milyen technikát használunk ahhoz, hogy meg tudjuk tartani önmagunkat?
Hát én szerintem úgy, hogy van 2 gyerekem, és mindig arra gondoltam, hogy meg kell találni a megoldást. Tehát kétségbe esni soha nem szabad. És
de azért kétségbe is voltál esve.
Hát persze, hát mikor, ma is voltam kétségbe esve, meg mindig, amikor egy döntést meghozok, előtte mindig az ember kétségbe esik. Igen. És a kétségbe esés hozza meg általában a megoldást, meg a passziánsz nekem. Tehát én, hogyha kétségbe esek, nem, vagy számítógépbe beülök, gyorsan lenyomok egy kört, és akkor, ha nyerek, akkor minden oké, ha nem nyerek, akkor gondolkozom tovább.
És hogyha nem nyersz, akkor úgy gondolod, hogy nem kell változtatni?
Tessék?
Ha nem nyersz.
De mindig kell változtatni, tehát az soha nem. Arra rájöttem már itt az évek hosszú során, hogy az ember mindig kell, hogy kitaláljon valamit. Tehát az nagyon fontos, hogy legyen egy célod. De nagyon sokszor nem az az út vezet oda, amit kitalálsz. Tehát egyszerűen meg kell tanulni rugalmasnak lenni, meg kell tanulni felismerni a lehetőségeket, és meg kell tanulni megismerni az embereket, hogy ki az, akire számíthatok, aki segít engem, ki az, akit én tudok segíteni, és a kölcsönösségből alakul ki minden. És nekem ebben azt hiszem, hogy szerencsém volt.
Itt folytatjuk Csere Ágival néhány perc múlva.